Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Szeretettel köszöntöm Önöket, ez a Rebrief Home Office változata. Köszönti Önöket Cibóka Gabriella.
Szia Viktor.
És ahogy szoktuk, Dankó Bence.
Köszöntjük a hallgatókat Budapestről.
A mai adásban a vendégünk Szűcs László lesz a Viacom CBS közép-kelet-európai kommunikációs vezetője. A témánk pedig nem más, mint a magyarországi tévéreklámozás aktuális trendje. A hírek között beszélünk a Klubrádió online rádiózás népszerűsítő cikksorozatáról, az Ipsos médiafogyasztási felméréséről, a platform hírek között szó lesz egy kutatásról, mely szerint a TikTok felhasználó fiatalok kevés márkát, illetve nagyvállalatot követnek. Aztán beszélünk a BÁV és a Nesti kampányairól, a spot szemlében a Valentine's Image filmjéről és az Abszolút Vodka és Fluor Tomi kollaborációjáról. Melyikkel kezdjük? Bence, Gabi?
Haladjunk a gyengébbtől az erősebb felé, ha már alkoholokról van szó.
Fel is dobtad a nagy kérdőjelet, melyik lehet akkor a gyengébb?
Én megítélésem szerint a Valentine's-é, amelyik egy nagyon gondosan összerakott munka. Látszik, hogy voltak, kilettek válogatva influencerek és hírességeknek gondolt híresebb és kevésbé híres szereplők ebbe a spotba. Amellett van benne rendezés, van benne operatőri munka, van hozzá zene, van hozzá koreográfia, és a végén mégis valahogy az egész nekem egy kicsit olyan üresen koppant. Mit is akar ez mondani? Azt akarja elmondani, amit rengeteg márka, meg rengeteg híresség szokott pozitív üzenetként emlegetni, azt, hogy legyél önmagad. Azért ezt nem először halljuk így az életben.
Micsoda üzenet? Hogyan lehetett volna jobban csinálni, szerinted, Gabi?
Talán az az egyik hátránya ennek a kisfilmnek, illetve ugye van egy kisfilm, ami Istenes Bencét helyezi a középpontba, és van aztán több a mellette lévő hét ilyen nagykövet fókuszálva mutatja be őket. Tehát, hogy az a legnagyobb hiányérzet, hogy nem jönnek ki a karakterek az egy nagy spotban, nem elég hangsúlyosak, és így sokszor értelmezhetetlen az, hogy ott állnak sorban heten Istenes Bence mellett, és nagyjából a nézőnek ideje sincsen felfogni, hogy kikkel találkozik, vagy hogy ők miért relevánsak a márka számára.
Annyit tudunk egyébként felhozni az alkotók mentségére, hogy ugye ez a spot, ez a Valentine's Stay True nevezettű globális kreatív platformjára csatlakozik föl, tehát az üzenet adott, valószínűleg nagy mozgástér nem volt, és valószínűleg a megrendelő teljesen megelégedett azzal, hogy talált magyar arcokat, akit a Stay True felirat és mondás mellé be tudott állítani egy sorba, és ezt meg is csinálták.
Ezzel szemben azonban van egy erősebb spot, amiről most beszélünk, ez pedig az abszolút új spotja, ami egy teli találat, hiszen Fluor Tomi írta hozzá a zenét, és ő is ennek a márkának most úgy tűnik, hogy a nagykövete.
Igen, és itt azt lehetett érezni, hogy teli találat maga a karakterválasztás is, hiszen ő egy eléggé hiteles ember, hiteles karakter, és maga az, hogy dal lett a márkához kötve most először, illetve egy ilyen limitáltan elérhető egyedi csomagolású abszolút vodka is, ami szintén megjelenik Fluor karaktere, az tényleg egy ilyen újdonság a márka életében.
És ez a dal azért nagy dolog, mert eredeti tartalom született, az alkotókat nyilván megvoltak az abszolút márkának a kötöttségei is, de azért én azt látom, hogy az alkotók azok így nagy szabadságot kaptak, a vizuálra is odafigyeltek, és az nagyon izgalmas, hogy egy dalról beszélünk, pedig igazából 30 másodperc, és így sikerült beszuszakolni. Itt egy kicsit sajnálom azt, hogy nem mondták azt az alkotók, hogy ez úgyis online, az fontos lesz, nyugodtan lehet egy perc, másfél perc, kicsit örüljünk többet ennek a gondolatnak, hogy így mi volt meg az éjszakában, és mi nem volt meg, és ebből mit lehet még kihozni a márka és a Fluor Tomi révén.
Menjünk akkor tovább egy szintén vitatott spotra, a BÁV-nak az új reklámspotjára, amelynek az üzenete az, hogy percek alatt zálog kölcsönhöz juthatunk, és hát a célcsoport az érezhetően változott náluk, illetve tágították a célcsoportot, hiszen a 30 pluszos korosztály megjelenik ebben a spotban. Szerintetek mi a probléma ezzel a BÁV-os reklámmal?
Sokat lehetne beszélni arról, hogy mennyire hitelesek a szereplők az adott megjelenő élethelyzetben, a színészi játék, a vágás, mennyire jó, mennyire logikus a forgatókönyv, De alapvetően ez stratégiailag van elrontva. Én azt gondolom, hogy ha valakinek van egy olyan szolgáltatása, mint a Bábé, ami egy ilyen kiélezett, kényszer és szerencsétlen élethelyzetben releváns, akkor nem kell a reklámban az élethelyzetet megjeleníteni, megpróbálni előadni, és ilyen rózsaszínre sikálni, hanem akkor beszéljen a Báb saját magáról egy testimonial jelleggel, egy mission statement jelleggel, hogy ő miért, hogyan akar segíteni, és maradjunk ennyibe, mert ez így nem sikerült ennyire jól.
Igen, szerintem a gyenge pontja, az egyik gyenge pontja ennek az, hogy váratlan élethelyzetként mutat be egy 33. hetes terhes hölgyet. Most nem tudom, az mennyiben váratlan, hogy babakocsi kell. Nyilván az már nem lesz nagy meglepetés, hogy meg fog születni a baba.
A márka amúgy itt tényleg nincsen egyszerű helyzetben, hiszen tényleg az egész helyzethez, az összes bemutatott élethelyzethez kötődik egy ilyen keserédesség, amit tényleg próbálnak itt cukormázzal leönteni. Egyedül az idős hölgy csekkbefizetése az, aminél az ember szíve tényleg összeszorul, és valahogy nem áll össze az egész.
A hűvös idő beköszöntével különösképpen felértékelődik az otthon melege, hát ez az egyik elsődleges üzenete az új Nesti íznek. Egyrészt nekem az a kérdés, hogy mi az a limitált íz, vagy limitált kiadású íz. Ennek a terméknek egyébként az a neve, hogy Havas Szilva, ami inkább egy pálinkára emlékeztet.
A korábbi, kettővel korábbi műsorban Rebrief adásba keressétek vissza, Prezenszky Alexszel beszéltünk a dropolásról, és én úgy látom, hogy a Nesti is föllépett erre a vonalra, hogy vannak ilyen limitált termékei. Ez egy izgalmas dolog. Ha itt a tél, akkor a télen legyen más íze a Nestinek. A bárány az az, ami igazából számunkra egy ilyen izgalmas kérdés. Én arra gondoltam, hogy lehet, hogy ezt a bárány Havas Szilviának hívják, ezért került ő bele a Nesti Havas Szilva spotba.
Igen, a bárány karaktere az érthetetlen. Ő megjelenik amúgy gifekben is, a Szélkálmán téri buszmegállóban is.
A megrendelőm volt egyébként valószínűleg egy olyan tétel, hogy legyen cukiságfaktor is, és ő lett a bárány.
Menjünk tovább. Egy kutatás szerint nagyon sok TikTok felhasználó nem követ márkákat vagy nagyvállalatokat, az azokat reklámozó influencereket viszont annál inkább, és ennek az okának ment utána ez a kutatás. Erről beszéljünk egy picit.
Nem lepődtem meg én nagyon ezen az eredményen, mert egy korábbi projekt során 12 évvel ezelőtt a Facebookon próbáltuk azt ki, hogy ugyanazt a posztszöveget és a hozzátartozó képet posztoltuk úgy, hogy brandingelve is volt a kép, tehát a sarkában volt márkajelzés, és úgy is kiposztoltuk, hogy a kép az csak önmaga volt, egy táj, egy állat, vagy bármi, és a márka az csak a posztolóként, meg a szövegben jelent meg. Az látszódott, hogy azok a képek, amelyek brandingelve voltak, már 10-12 évvel ezelőtt is a Facebookon sokkal kisebb volt az elérésük, az interakciós rátájuk, mint a márkázás nélküli képeknek. Én azt gyanítom, hogy egyszerűen az van, hogy alaphelyzetben az emberek a márkákat cégekkel, üzlettel, vásárlással azonosítják, és ha éppen nem abban vannak, hogy vásároljanak, akkor kerülik a márkát, mert kicsit ilyen reklámzajként dekódolják őket. Nyilván ez a TikTokon is érvényesül, és ezért keresik az emberek azokat a tartalmakat, amelyek inkább emberekről, emberi sztorikról szólnak.
Ami ehhez kapcsolatban még érdekes is, hogy a kutatás kapcsán ki is lett ez mondva, hogy vásárolni már annál inkább hajlandóak azoknak a videóknak a hatására, amit mondjuk influencereknek a felületein látnak szintén ezen csatornán belül.
Utolsó előtti hírünk, hogy a Klubrádió cikksorozattal segíti a hallgatókat, hogy online is tudják hallgatni az adást. Ez ugye nagyon érdekes, hiszen már évekkel ezelőtt ez téma volt, hogy hogyan lehet átmenteni vagy reinkarnálni a földi rádióadást az online térbe. És hát ennek nyilván több oka van, a Klubrádió esetében is.
Nyilván a Klubrádió kényszerhelyzetben van, úgyhogy nem kapott frekvenciát az elkövetkező évekre, át kell terelni a hallgatókat az online felületre, ezzel több rádió is próbálkozott korábban Magyarországon. A Klubrádió ugye a hallgatói idősebb, magasabb kora miatt egy kicsit nehezebb helyzetben is van. De mi úgy gondoljuk, hogy azért 2020-ban ez a stratégia ez már működhet, drukkolunk nekik, és kíváncsian figyeljük, hogy ez hogy fog sikerülni.
Utolsó hírünk pedig az Ipsos hírfogyasztási szokásokról szóló felmérése. Magyarországon a hírforrás alkalmazását tekintve a televízió vezet, és ez megfelel a globális trendben, nekem ez egy picit meglepő, de talán ti jobban beleláttok és el tudjátok mondani, hogy a reklámozók szempontjából miért jobb még mindig a tévé.
Erről, hogy a reklámozóknak jobb-e a tévé, erről azért nehéz árnyaltan sokat mondani, vagy pálcát törni bármelyik technológia felett, de erről fogunk beszélni vendégünkkel Szűcs Lászlóval, és meglátjuk, hogy ő hogyan árnyalja a képet. Nekünk ebből a felmérésből nem is az volt az izgalmas, főleg, hogy a emberek 72%-a Magyarországon, hogyha híreket akar tudni, akkor a tévét kapcsolja be, hanem az, hogy 48%-uk még mindig a rádióhoz fordul.
És ahogy Bence is említette, Szűcs László lesz a vendégünk, és vele az előbbi dolgokról fogunk beszélgetni, illetve hát, ha megtudunk még másokat is. Rebrief. A vendégünk tehát Szűcs László, a Viacom CBS közép-kelet-európai kommunikációs vezetője. Megbeszéltük, hogy tegeződünk. Szervusz! Az első kérdés rögtön, hogy mennyire mások a magyarországi tévés piac trendjei az európai piacokhoz képest?
Azt látjuk már hosszú évek óta, hogy a hazai médiapiac néhány éves késéssel követi az európai vezetős televíziós piacokon látható trendeket. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy Európa sem egységes ebből a szempontból. Nagyon sokféle piac van Európában, van, ahol a fizetős kábelcsatornák vannak többségében, vannak olyan piacok, ahol a szabadon fogható adások dominálnak. Egyébként elsősorban az Egyesült Államok és Anglia, Nagy-Britannia azok a piacok, ahol fejlettebb televíziós megoldásokat látunk, és érdekes módon a skandináv piacok még nagyon kilógnak, még talán Amerikánál és Nagy-Britanniánál is előrébb járnak a digitalizációban, a nem lineáris fogyasztásban. A világszerte az a tendencia látszik, hogy egyre több időt töltenek a nézők videótartalmak megnézésével, és ezt egyre többféle módon, különböző eszközökön és különböző platformokon teszik. Tehát nem arról van szó, mint amit sokszor hallani, hogy leszoknak a tévénézésről, hanem inkább arról, hogy sokkal inkább kiterjesztik ezt, és áttérnek másfajta módon elérhető televíziós tartalmakra. Magyarországon sokkal szűkösebbek a lehetőségei egy hazai nézőnek, sokkal kevesebb platform áll a rendelkezésre, és kevesebb szinkronizált tartalmat lehet ezeken találni. Talán ennek is köszönhető, és szerintem a magyar médiapiac sajátosságainak is, hogy ezek a trendek ugyan látszanak, fölbukkantak, fejlődnek ugyanabba az irányba, de jelenleg még sokkal inkább domináns a lineáris televízió idehaza.
Cord cuttingról szoktak ugye sokat beszélni a nyugat-európai piacok esetében, de akkor, hogyha jól értem, ez Magyarországon nem az a jelenség, amitől a tévéipar nagyon tartana.
Eleve én azt gondolom, hogy helyesebb nem cord cuttingról, hanem a madzag áthelyezéséről beszélni, mert a cord cutting azt az érzetet keltheti, minthogyha felhagynának az emberek a tévénézéssel vagy videónézéssel. Mi ezt úgy látjuk, hogy továbbra is televíziós tartalmat is néznek, csak már nem feltétlenül azon a módon keresik ezt az emberek, ahogy korábban megszoktuk. Sokkal több kontrollt igényel a mai néző. Felgyorsult a világunk, sokkal többet fogyasztunk ugyanannyi idő alatt.
Mi lehet a titka annak, amit mondtál, hogy a televíziós tartalmakat továbbra is keresik a nézők, vagy a televíziós jellegű tartalmakat legfeljebb nem egy lineáris tévészolgáltatásban, hanem valamelyik online platformon?
Én azt gondolom, hogy maga a tartalom iránti igény, és hogy milyen tartalmakat nézünk elsősorban, az kevésbé változik, mint a technikai lehetőségek azt illetően, hogy hogyan találhatjuk meg, és hogyan érhetjük el ezeket a tartalmakat. A legfontosabb változás mi abban látjuk, hogy az emberek szeretik maguk meghatározni a felgyorsult életformából következően is, és a technikai lehetőségekből következően is. Szeretik maguk megválasztani azt, hogy pontosan mit, mikor és hogyan néznek meg, akár az otthonuktól távol is. De az, hogy milyen tartalmat néznek, az sokkal kevésbé változott meg a korábbi években megszokotthoz.
És hogyha akarunk ilyen nagyon-nagyon vázlatos receptet adni, hogy milyen tartalmat néznek az emberek, akkor az mi a quiz műsorok, a tévésók, inkább a filmek, sorozatok, mi az, amivel nem lehet mellé nyúlni egy tévészolgáltatónak?
Én azt gondolom, hogy ezek mind, még hozzátenném a gyerek műsorokat, amik kifejezetten nagyon nézettek Magyarországon főleg, de máshol is, és azok olyan tartalmak, amelyek nemzetközi szinten minden országban megtalálják a helyüket, minden gyermek ugyanezt érti rajta, és ugyanúgy fogyasztja. És azt is hozzá kell tenni, hogy amíg a többség lineáris tévében keresi ezeket a műsorokat, addig nyilván mindig is lesznek olyan műsorok, amelyek először a lineáris televízióban láthatóak, amikről aztán másnap mindenki tud beszélgetni egymással, ez egyfajta társasági képző erővel is bír, egyre kevésbé.
Ezek nem csak a foci meccsek és a hírműsorok?
Nem. Szerintem a sorozatok is ide tartoznak, vagy az esztrád műsorok, ugye, amiből elég sok van nálunk is.
Beszéljünk egy picit a reklámozásról. Körülbelül két évvel ezelőtt az volt a mondás, hogy annyira megnyílt az online piac, hogy vannak márkák, amik a teljes marketing összeget átcsoportosítják az online költésre. Ez igaz? Ez a tendencia, ez változott, vagy növekedett, vagy a tévén ugyanúgy költenek?
Az online költés mennyisége folyamatosan növekszik. Itt persze mindig fölmerül a kérdés, hogy a mérésnek a metódusa az mennyire pontos, és hogy mit tekintünk online költésnek, és mit nem, mert tudomásom szerint sokszor televíziós tartalmak online megjelenését is online költésnek számítjuk, és nem televíziós költésnek. Pedig szerintem, ami lejátszódik most, az éppen arról szól, hogy a televíziós tartalmak nem csak a megszokott régi platformon érhetőek el, hanem rengeteg más új platformon is. Tényleg nagyon, nagyon sokféle platform van, és még azt sem feltétlenül mondanám, hogy a linearitásnak, az előre megszerkesztett műsorrendnek van leáldozóban, mert vannak olyan születő új streaming platformok, on-demand platformok, ahol lineárisan megszerkesztett millió csatorna közül lehet választani, és az is nagyon népszerű, ilyen mondjuk a Viacom CBS-nek a Pluto TV-je. Ez egy elég komplex helyzet, de inkább egy átalakulásról beszélhetnénk, mint egy teljes váltásról. Tehát nem látjuk azt, hogy ez nagyon a televíziós reklámozásnak a kárára ment volna. A televízió továbbra is egy tömegmédium marad, még valószínűleg hosszú ideig, és ott más módszerekkel lehet reklámokat vagy reklámüzeneteket eljuttatni a fogyasztókhoz, mint az online felületeken. Az online felületeken nyilván sokkal célzottabban lehet üzenetekkel eltalálni egyes fogyasztókat, míg a televízióban egyszerre rengeteg nézőhöz lehet eljutni, és ez még mindig az egyik leghatékonyabb reklámeszköznek számít.
Térjünk vissza még egy kicsit a tévézés élethelyzethez, meg a fogyasztók viszonyához, hogy hol van most a tévékészülék, illetve a videó lejátszó az emberek életében és az emberek otthonában. Ugye régebben a nagy tévékészülék az egy kiemelt helyen volt, a nappaliban, viszonylag jellemző volt az közös tévézés, most a sok újabb, kisebb-nagyobb képernyő megjelenésével talán egyre jellemzőbb az, hogy az emberek magukban egyedül is fogyasztanak tévés és videós tartalmakat. Mit lehet tudni most erről? Mi a szerepe a tévének az emberek életében?
Mindenképpen a videófogyasztás az több képernyőssé alakult mára, és egyre inkább több képernyőssé válik. De mi nemzetközi felmérésekkel vizsgáltuk azt, hogy mondjuk így a képernyők hierarchiájában jelenleg hol helyezkedik el a hagyományos tévékészülék, és azt tapasztaltuk, hogy világszerte mindenütt még mindig a tévékészülék az elsődleges videófogyasztási eszköz. Azt kapcsolják be először többségében az emberek. Nyilván nem mindenki van így, de a nagy többség még így fogyasztja. És ha ott nem találnak éppen megfelelő tartalmat a maguk számára, akkor mennek tovább a többi képernyő irányában. És nyilván, ahogy már említettük, az otthonon kívüli videófogyasztás is egyre nagyobb szerepet játszik, amikor eleve nem elérhető egy nagy képernyő, akkor szóba jönnek a mobileszközök is. De azért a videózás élménye az még mindig egy viszonylag nagyméretű, szép képhez kötődik inkább, mint hogy egészen kicsibe nézzék elsősorban az emberek. de azért az még szerintem megmaradt más családoknál is, hogy este vacsora után a tévé előtt azért egy hosszabb időt közösen töltünk. Nekünk a felmérésünk vagy a nézettségi adataink is azt mutatják egyébként, hogy gyerekek és szülők azok elég sok időt töltenek együtt közösen a tévéképernyő alatt.
Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én is nagyon köszönöm.
Hölgyeim és uraim, Szűcs Lászlóval beszélgettünk, a Viacom CBS közép-kelet-európai kommunikációs vezetőjével. Ennyi volt már a Rebrief. Ezt az adást is, mint a többit, visszahallgathatják a mediator.hu/rebrief oldalon hamarosan. További jó rádiózást, szép napot, viszont hallásra!
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.